Itt van velünk Szekeres Balázs, a Kerman IT Solutions ZRT műszaki igazgatója, igazgatósági tagja. Szervusz, jó reggelt!
Jó reggelt kívánok!
Nem először beszélünk a zsarolóvírusokról.
És nem utoljára.
Viszont most megpróbáljuk összerántani azt, amit idáig ilyen dirib darabokban beszélgettünk róla, hogy mi ez egész pontosan, hogyan működik, ki találkozhat vele, jogos-e az, hogy miért pont engem, hát biztos, hogy nem én rám vadásznak ez a fajta hozzáállás. Szóval mindent, amit erről tudni lehet, kezdjük azzal, hogy hogyan működik ez, és főleg miért az elterjedtsége, mert mostában a legtöbb ilyen kibertámadás ezekről szól. Főleg vállalati körben, ahol nagy értékben lehet zsarolni. Gondolom én egyébként, de te majd kijavítasz, hogyha ez máshol is.
Nem foglak kijavítani. Amikor legutóbb itt voltam, akkor az adathalászatról beszéltünk. Az igazából az, ami a magánszemélyeket is jobban érinti. Érinteti a zsaroló vírus is, mert alapvetően ugye ennek az a célja, hogy bejussanak egy informatikai rendszerbe, ott az adatokat kvázi úgy eltitkosítják, ami után csak akkor férhet hozzá az adat tulajdonosa, hogyha kvázi váltságdíjat fizet, és megkapja a visszatitkosító kulcsot, tehát innentől kezdve ez a nagy történet az egészben. De ugye amiért ez működik, az kvázi ugyanaz, hogyha van egy gyengeség egy luka rendszerbe, ahol be tud menni egy támadó, és rendszerhozzáférést tud szerezni, akkor abban a pillanatban az adatok feletti kizárólagos uralom ilyen szempontból már nem csak az adat tulajdonosé, hanem azé is, aki hozzáfér. Innentől kezdve azt csinál, amit akar. De elég, hogyha egy picit visszamegyünk az időben, ilyen főleg, hogyha ilyen amerikai gangsterfilmeket nézett az ember még a régi 1900-as évek elejéről, akkor azt látja, hogy valaki nyit egy éttermet, szórakozó helyet az utcában, majd jön a maffia, szépen szétrombolja az egészet, utána azt mondja, hogy ha fizetsz, akkor ez nem fog megtörténni legközelebb. És ez a zsarolás momentum az, ami igazából nem kötődik egy-egyben a kibertérhez, hiszen ez velünk van ezer éve, vagy több ezer éve ez a történet, de amióta az üzlet fölment az internetre, azóta ez egy nagyon komoly problémát tud jelenteni mindenkinek.
Oké. Digitalizálódott a sejpélyes arcu magyarul.
Igen.
Mi történik, ha találkozunk vele? Mert ezt nagyon könnyű mondani, hogy terroristákkal, zsarolókkal nem tárgyalunk, de amikor ott van egy vállalat, és nagyon érzékeny adatokat instandol a zsarolóvírus, mit lehet tenni?
Hát alapvetően ugye, amikor találkozunk vele, az úgy történik, hogy mondjuk bemegy reggel az ember az irodába, és hirtelen azt látja, hogy megváltoztak a fájkiterjesztések, keres valamit, nincs ott a helyén, vagy valami krikszrasszot lát, és konkrétan azt veszi észre, hogy nem megy a könyvelés, nem megy a vállalatirányítás, és mondjuk, ahol a gyár már automatizálva van, ott adott esetben maga ez a történet nem tud megvalósulni.
Most elgondolkodtam, és az előbb nem említettünk egy nagyon fontos tett, hogy ezt nem úgy kell elképzelni a zsarolóvírus, hogy az én gépemen van, hanem ez szétterjed a rendszerben.
Ugye? Ez így van. Tehát egy helyen bejut.
Az mindegy, hogy a titkárnő vagy az elnök vezérigazgató kattint rá, az el fog harapózni, és lejut addig, ameddig csak el tud jutni.
Ez így van. Ugye alapvetően az, hogy rendszer hozzáférés van, bekerül egy vírus, onnantól ezek funkciók. Tehát azok a funkciók, hogy mondjuk mit csinál az a kártékony szoftver benne egy rendszerben, ez attól függ, hogy mire fejlesztik ki.
Igen, és akkor utána, hogyha ezeket látjuk, ezeket a gyanús jeleket, hogy áll a gyártósor, hogy nem működik a könyvelés, hogy furcsa kiterjesztési fájlok vannak a rendszerben, ilyenkor gyorsan ki kell húzni mindent a rendszerből, vagy az általában már késő?
Az már a késő történet. Ugye itt arra, tehát hogy amit lehet ellene tenni, az részben egy, hogy felkészülni, hogy ilyen ne történjen meg. A másik, hogy ha már megtörtént a baj, akkor igen, le kell zárni valamilyen szinten azt a rendszert, izolálni kell, meg kell próbálni izolálni azt, hogy hol van, hol nincs, és hát nagyon fontos az, hogy ha biztonsági mentéseink vannak, akkor egy fokkal jobb helyzetben vagyunk, hiszen vissza tudunk állni egy korábbi verzióra, akkor is lehet adatvesztés, de ott, amire nagyon figyelni kell, az, hogy adott esetben már a biztonsági mentésben is ott lehet ez a történet.
Tehát nem árt előtte átvizsgálni. csinálni a biztonsági vezetést is, hiszen ugye nem tudjuk, tehát hogy ez a, lehet, hogy azt is sokan félreértik, hogy egy ilyen károkozó az hosszú ideig lappang hat a rendszerbe, ez pont azért, hogy fel tudja térgépezni, hogy milyen a támadó, hogy milyen adatok érdeklik, miket záruljon. És lehet, hogyha közben csináljuk ezt a biztonsági mentést az egész rendszerről, ugye, mert akkor van értelme, akkor ezt a kórokozót is ugye lementjük.
Ez így van. Egyébként ezt tudják a gyártók is, akik ilyen mentési rendszereket csinálnak, és vannak olyan archiváló mentőrendszerek, ahol erre figyelnek, tehát, hogy olyan a maga a mentési eljárás, hogy ugye egy mentés után egy másik mentés össze tudja hasonlítani, hogy történt-e változás abban az állományban, amit egyszer már lementett, hogy ha az vált, akkor ott már gyanús a történet. Egy jelzést tud adni, kettő adott esetben ezeket karanténba rakja, kizárja. Általában egy alapszintű mentési rendszernél ez nem bekapcsolható, tehát ez nincs benne. Egy picit többet fizet az ember, akkor erre azért már föl lehet készülni.
Most kérdésre tekintve, bocsánat, tényleg helyszínen zárolja az adatokat és a hozzáférést a zsarolóvírus, hogy esetleg el is viszi valahova, tehát magyarul, még ha lenne is rá valamilyen megoldás, hogy kiírtsam, és mondjuk egy program, ami föl tudja szabadítani az adat hozzáférést, lehet, hogy akkor sem vagyok bejebb, mert valahol már elvitték és azzal zsarolnak?
Ez konkrétan ugye, amikor ez a történet elkezdődött, akkor csak a titkosítás váltságdíjkérés volt a fő történet. Aztán rájöttek természetesen a sötét oldalon, hogy hát haló, hogyha én hozzáférek ehhez az adathoz, akkor azt el tudom vinni. Volt például egy ilyen angol óvodából vittek el 8000 gyereknek az adatait, személyes adatait, és ugye ezt először elviszik, és utána titkosítják le.
Igen, az is egy kérdés, hogy ilyenkor érdemes egyáltalán tárgyalni, vagy nem érdemes. Megmondom, miért kérdezem ezt, mert nem csinálnák, ha ez nem működne, holott ugye deklaráltam mindenki, azt mondja, hogy ő nem tárgyal terroristákkal, de azért vannak az iparágban itt ott keringő hírek, hogy azért mégis tárgyalnak, mégis fizetnek, alkudozni lehet, stb. Hogy ne 250 ezer dollár, csak 100 ezeret ki, és akkor annyit fizetünk. Csak ez ugye pont azért kockázatos, mint az említett analógiában, hogyha én terroristákkal tárgyalok, azzal vérszemet kapnak a többiek. Hogy
hát megérzik a fizetőképességet.
Egyrészt, másrészt meg nagy kérdés, hogy mennyire szavahihető egy ilyen ember, hogy azt mondja, hogy éppen erre csatlakozzék rá, hogy elvitte az adataimat, oké, visszaadja az adatokat, de még ott vannak nála a másolatok, hogy azzal mit kezd, bizisten törli, hát nem biztos, hogy mérget vennék.
Van egy érdekes történetem erre, egy amerikai központú nemzetközi vállalat több helyszínnel szervizet szolgáltást adott, volt szerencsém ezzel az esettel foglalkozni anno. Ott például ugye letitkosították a teljes adatállományt, elvitték az adatokat, jelentkeztek, hogy akkor ide kéne fizetni, és mivel amerikai módszer szerint próbálták ezt kezelni, fölkértek egy túsztárgyalót konkrétan, hogy keresse föl ezeket ezt a zsarolót, és állapodjon meg egy olyan váltságdíjban, meg azokban a feltételekben, ahogy ez ki lesz fizetve. Ugye ez nagyon sok pénzbe került ennek a cégnek, de azok az adatok, amiket elvittek, az még nagyobb kárt tudott volna okozni. A túsztárgyaló felvette velük a kapcsolatot, ugye ez egy iparág már, tehát hogy itt nem csak arról beszélünk, hogy mókás fiúkat elkezdenek játszani, konkrét helpdesk szolgáltatás működött a támadás mögött, és elkezdett tárgyalni velük, és egy, sikerült lealkudni az összeget, kettő, tudtak nekik olyan bizonyítékot átadni, hogy valóban ezek az adatok nem kerülnek felhasználásra, és ezek mellett ugye rendőrség feljelentés, tehát hogy abban a pillanatban, hogy a kontakt megvan, azért egy profi rendőrség azért utána tud menni ezeknek a történeteknek, van azért ilyen nemzetközi
azért mindebből az derül ki, hogy ezt érdemes megelőzni.
Érdemes megelőzni mindenképpen.
Benne van az ember, akkor ez egy nagyon rázós.
Ez olyan analógia, mint annak idején az autólopásoknál volt, bocs, hogy ezt így szóba hozom, de azt szokták mondani, hogy az autólopás, hogy nincs ellophatatlan autó.
Ez
mi tanultuk az etikus hekker tanfolyamon, hogy nincs feltörhetetlen rendszer. A probléma a között, hogy engem feltörnek-e vagy nem, az az, hogy mennyire problémás. Mert ha helyettem találnak egy olyan autót, akiben még mondjuk gyári riasztó berendezés van, amelynek a kódját én simán tudom, akkor azt fogom elvinni, és nem azt, ami mellett mondjuk ugyanez a rendszer van, csak mondjuk van benne egy kormányzár és egy ilyen fizikai kormányzár.
Ez abszolút elég az, tehát hogyha az ember meghagyja, tehát ha nyitva hagyja az ajtót, ott be fognak menni. Tehát, hogy arra kell nagyon figyelni, hogy ne ringassuk magunkat téves biztonságérzetbe, hiszen ahogy mondtad is, nincs olyan rendszer, amit nem lehet föltörni. De ne hagyjuk nyitva az ajtót. Ugye mi a Kerman IT Solutionsnál alapvetően ebbe tudunk nagyon sokat segíteni, hogy meg tudjuk szervezni úgy a védekezést, meg tudjuk csinálni úgy az informatikai rendszert, hogy ez a lehető legkisebb legyen ez az ajtó, amin be lehet menni. Alapvetően főleg, hogyha KKV-kra gondolunk, ott ugye nincsen, nem lehet ott annyi informatikust, annyi kibervédelmi szakembert alkalmazni, hogy saját maga meg tudja oldani ezeket a dolgokat. Érdemes profikra bízni ezeket a sztorikat.
És gondolom érdemes mindenkinek, ugye, amit itt felvetettem, hogy miért pont engem, hát én csak egy cipő felső rész készítő vagyok, jól mondom, Andráskám, ugye a te iparágad.
Igen,
és a
ezért.
Jó,
igen,
okay.
Magamra is megtett.
Tehát, hogy miért pont engem támadnának zsaroló vírusa, ez gondolom egy helytelen magatartás.
Ez egy helytelen magatartás, ugye ebbe is kettőféle van. Van az általános támadás, amikor nagy széles sávba kiküldik a linket, amire rákattint, ha benn van, akkor miért ne onnan kérünk pénzt. Ha viszont célzott a dolog, mert például van ebbe állami szervezés, maffia, vagy a konkurencia, vagy bármi, tehát a maga motiváció.
Hát mondjuk azért, mert rájöttek, hogy én az Adidasnak szállítok be cipő felső részt, az Adidast megpróbálták, az azért kemény dió, mert sok pénzük van rá, külön osztályuk, stb., de hát itt van ez a cipő felső rész készítő manufaktúra.
Cifrázható ez az
és üzletág. Rajta keresztül konkrétan be tudnak menni, főleg, hogyha rendszer hozzáférése van. Ugye itt ez is, hogy nem csak a biztonsági mentés, hanem a jogosultságkezelés még egy rohadt fontos, nagyon fontos történet, mert hogyha nem fér mindenki mindenhez hozzá, akkor hogyha rajta keresztül mennek be, akkor csak azzal a jogosultsági körrel tudnak nagy valószínűség szerint operálni. Ha valaki adminisztrátori hozzáférést szerez egy rendszerhez, akkor azt csinál vele, amit akar. Kikapcsolja, bekapcsolja, átirányítja, megváltoztatja, ellopja, letitkosítja. És igazából azt azért mindenki gondolja végig, hogy mit jelent az ő vállalkozása részére az, hogyha egyszerűen megáll, és nem működik, és utána pénzt kell költeni arra, hogy újrainduljon, pénzt kell költeni arra, hogy a reputációs problémákat kezeljük, az ügyfeleket kezeljük.
És most jön a szép dolog, hogy utána ez kiderül, akkor jön az adatvédelmi hatóság, és Nesze Sánta itt egy púp alapon, nem védted meg az adataidat, tessék egy derék bírság, tehát a veszteségeken felül még bírságot is.
És nem csak az adatvédelmi hatóság, ugye most már van ez a NIS2 direktíva, tehát ha valaki NIS2 kötelezett, akkor bizony a másik hatóság is jön, és az is büntet.
Egyre jobb. Hogy kapcsolódik ehhez az AI? Ugye beszélgettünk sokat, hogy mind a két oldalon ott van, tehát megpróbálják a védelembe is bedobni, de ott van a kiberbűnözőknél is, és mindez hogyan építhető be, főleg ugye beszéltünk gyártásról, automatizálásról, rengeteg olyan adat, ami rémveszélyes, hogyha ott támadás történik, szóval ez így hogy integrálódik ez az egész mindenség egybe?
Előbb mondom azt, hogy a normál üzleti felhasználást, jó. Mert ugye egyre inkább, egyre több helyen halljuk, hogy AI alapú gazdaság, igen. Automatizáljuk a folyamatainkat. Ugye ezt akkor lehet csinálni, hogyha adatot használunk ahhoz, hogy megtanítsuk az AI-t arra, hogy hogyan is működünk. Hogy az a robot, a szoftverrobot pontosan tudja, hogy ilyen adatot kell kivenni innen, ezt kell vele csinálnia, és ez az eredménye. Ugye ezzel váltjuk ki a manuális munkát, az emberi munkát. Tehát ha az adat el van titkosítva, akkor se az AI, se a robot nem működik. Ha meg van változtatva, akkor mást fog csinálni. Most gondoljunk végig, hogy egy gyártásban megváltoztatjuk a magát azt a paraméter halmazt, ami alapján legyárt egy terméket, és elkezd selejtet termelni. Mekkora veszteség az? Ha az AI mondjuk egy ügyfélszolgálati chatbot mögött van, és egy tudásbázisból adja a válaszokat, ha megváltozik ez a tudásbázis, ha nem elérhető ez a tudásbázis, akkor mindazok az ügyfelek, akik ezért fizetnek, hogy ezt használják, azok nem jó választ fognak kapni, félrevezeti őket. Ez, ugye ezt van egy ilyen támadásforma, hogy AI poisoning, tehát amikor megmérgezik az AI, tehát a tanulási adatot változtatják meg úgy, hogy teljesen más fog az AI csinálni, mint amit elvárunk tőle.
Hát ez elég kemény, jó, itt a hallgatónak is eszébe jutott, a gyártó nem, a segítünk az a Jaguar Land Rover volt, ugye, aki van, olyan támadás alá került, hogy talán egy hónapra leállt, vagy nem is tudom.
Még
vagy,
mindig nem álltak
helyre.
Na
hát szóval szerintem mint több példaként ezt mindenki tartsa szem előtt, aki vállalkozást üzemeltet, és vannak olyan adatai már pedig mindenkinek, amelyek érzékenyek lehetnek, és nem akarja, hogy kiberbűnözők közébe kerüljön. Balázs, nagyon köszönjük, hogy beszélgettünk erről újra, és még fogunk nagyon sokat, nem lehet eleget. Szekeres Balázs volt a vendégünk, a Kerman IT Solutions nyertén műszaki igazgatója, igazgatósági tagja.